Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Látók, szóljatok című sorozatunkban Dániel könyve 7. fejezeténél vagyunk. Annak a nagy jelentőségű álomnak a megismerésénél, illetve magyarázatánál, amely az egész világtörténelmet bevilágítja, különösen pedig a történelemnek a végét. Az előző előadásban azt magyaráztam, hogy ki volt az a Belsacár, akinek az idejében ezt az álmot kapta Dániel próféta. Dániel könyve 5. fejezete alapján láthattuk Babilónia végnapjait, a történelem hirtelen robbanásszerű átfordulását, egy nagy világhatalom összeomlott, és helyébe a médek és a perzsák szövetsége lépett, úgy, ahogy ezt Isten kinyilatkoztatta Nabukodonozor királynak. Az arany fej után jött a két ezüst kar és ezüst vál. Nagyon szemléletes volt ez a kinyilatkoztatás. Tudnék, hogy a babiloni világbirodalom után egy állam szövetsége, kettős hatalom, a médek és perzsák vették át a történelem irányítását. Mai alkalommal felolvasnám Dániel könyve 7. fejezetének első verseit, amelyben Dániel próféta álmának, illetve az álomnak az első mozzanatait ismerhetjük meg. Belsacárnak, a babiloni királynak első esztendejében álmot látott Dániel, és fejének látásait az ő ágyában. Az álmot akkor följegyezte, a dolog velejét elmondta. Szólt Dániel és mondta, láttam az én látásomban éjszaka, és íme az égnek négy szele háborút támasztott a nagy tengeren. És négy nagy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Kedves nézőink, ez volt az az álom, amelynek az elejét most felolvastam, tehát Dániel próféta egyik éjszaka egy hatalmas tengert látott, és a tengeren a szelek háborúságot támasztottak, viharzó, zajongó tenger képe kerekedett ki a próféta előtt, és a tengerből egymás után vadállatok jöttek ki. Szóval most nem szép fémek, arany, ezüst, réz, vas, cserép, mint Nabukodonozor álmában. Isten egy prófétának sokkal mélyebben és megrendítőbben tudta bemutatni az emberi történelmet. Az emberi történelem hatalmi harcoknak a szövevénye, hatalmi harcok sorozata. Ez a négy vadállat, négy világbirodalmat testesített meg, az oroszlán, a medve, a párduc, a fenevad fejéről kijövő 10 szarv, és a 10 szarv közül kinövő kis szarv, amelyről a látomás, az álom majd a legrészletesebben beszél. De kedves nézők, még mindig ne térjünk rá erre az álomra, mert nagyon jól tudom, és a visszajelzésekből még inkább valószínűsítem, hogy nagyon sok nézőnk felveti most a kérdést, hogy mik is ezek az álmok. A Bibliában sok-sok álom foglal helyet, hát mi is ez, hogy álom, meg hogy Isten álomban, látomásban ad az embereknek hírt, üzenetet, jövendőlést. Egyáltalán hogyan lehet kiigazodni, hogyan lehet rendet teremteni a bibliai álmoknak a sokszor olyan megfoghatatlannak tűnő erdejében. Hadd mondjam el önöknek, és a mai estét ezért az álmokra szánjuk, a bibliai álmoknak a magyarázatára, tehát hadd mondjam el önöknek, hogy a Bibliában többféle álom található, nem egyféle álom, a Biblia egész álom típusokat sorakoztat fel, ahogy azt gondolom, hogy a hétköznapi életben is mindannyian álmodtunk, és mindannyiunknak különleges álmaink is voltak, vagy kevéssé különleges, vagy elfelejtett álmaink. Tehát a Biblia nem von egy kalap alá minden álmot, nem mondja azt, hogy amit álmodik az ember, azt mind komolyan kell venni, és nem mondja azt, legfőképpen nem mondja azt, hogy mind Istentől származnék. Nos, hát az első dolog, amivel világosan láthatunk, hogy egyáltalán milyen álmokat lehet sorba venni a Bibliából. Én a magam részéről, ahogy olvasom a Bibliát, 5 féle álomtípusra bukkantam. Az első álomtípust így nevezném, hogy a hétköznapi álmok. Erről az álomtípusról a Prédikátor könyve 5. fejezetében olvashatunk, nem részletesen, csak 2 félmondatot, de ez a 2 félmondat számunkra nélkülözhetetlen és óriási ajándék. Álom szokott következni a sok foglalatosságból. Mondja Salamon király, álom szokott következni a sok foglalatosságból, és az ilyen álomban a hiába valóság is sok. Mi jellemzi a Bibliában megjelenített álmok első típusát, a hétköznapi álmokat, amelyeket talán mindannyian álmodunk? Az jellemzi, hogy amikor túlfeszítettek vagyunk, amikor túl sokat dolgozunk, amikor nem ismerjük azt az egyébként a Bibliában, a 10 parancsolatban az emberiséggel közölt rendet, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istennek szombatja, azon napon semmit se tégy, se magad, se fiat, se lányod, se szolgálólányod, és folytatódik tovább a parancsolat. Tehát, hogyha ezt nem ismerjük, vagy nem gyakoroljuk, hogy az életnek van egy alapvető ritmusa, és az alapvető ritmus a munkának és a megpihenésnek a szabályos váltakozása. Nos, tehát, hogyha ezt nem ismerjük és nem gyakoroljuk, ha túlfeszítjük magunkat, ha túlpörgetjük magunkat, ha túlcsigázzuk magunkat, akkor éjjel sem tudunk tisztességesen aludni. És alvás helyett a felbojdított tudat álomképeket vetít a tudat falára, az agy állandóan dolgozik különböző lidércnyomások, nyomasztó gondok következtében. Álom szokott következni a sok foglalatosságból. Nagyon könnyű megelőzni ezeknek az álmoknak a kifejlődését, hogyha tehát összhangba kerülünk az eredendő teremtési renddel, a munka és megpihenés szabályos ritmusával, soha nem kell átélnünk ilyen nyomasztó, ilyen lidérc álmokat, amelyekben üldöznek bennünket, éppen már megölnének, de jó akkor felriadni, és akkor megtapogatni magunkat, hogy itt vagyunk, itt van a kezünk, lábunk, mégsem öltek meg bennünket. Igen, ilyen álmok talán minden emberi életet végigkísértek és végigkísérnek. Ennek az okát azonban meg lehet szüntetni, és az életünk egyharmadát alvással kell tölteni, téveszme, hogy elég lenne 5-6 óra alvása. Gyermekeknek van, amikor 10-12 óra sem elég, de felnőtt embereknek is 8-9 óra kell az alvása. Egyébként az álomkutatók szerint az alvásnak a végén szoktak jönni ezek a nyomasztó álmok. Egyébként óriási irodalma, és a 20. században Freud nevezetes Traumdeutung, álomfejtés, 1900 és 1909-ben megjelent könyve nyomán egész nagy irodalma lett már az álmoknak, sőt nemrégiben egy magyar református lelkész is Isten elfelejtett nyelve az álom címmel könyvet jelentetett meg, amelyben nagyon sok találó megfigyelés van, nagyon sok jó tanács van, de sajnálatosan egy kalap alá von minden álmot, mint hogyha minden álom egy azon tőről fakadna. Nem így van. A hétköznapi álmok, ezek a nyomasztó álmok, erre mondja a másik félmondatunk, hogy ezekben a hiába valóság is sok, tehát ezekkel nem érdemes foglalkozni, ezeket el kell felejteni, szerencsére el is felejtjük őket, de ha megmaradnának, ne írjuk le őket, ne tulajdonítsunk különösebb jelentőséget ezeknek, az okaikat szüntessük meg, és akkor elmaradnak ezek az álmok. Bibliában azonban van egy másik álomtípus is. A hétköznapi álmok után, így nevezném, sorakoznak a féltő álmok. Két nagyon jellegzetes, szép, féltő álmot olvashatnak el, ha felnyitják az Énekek énekét, a Bibliának gyönyörű, szép szerelmi költeményét. Az Énekek éneke 3. és 5. fejezetében található két féltő álom. Miért nevezem így, hogy féltő álom? Mert ez talán azoknak az álma, akik szerelmesek, vagy akik közel vannak már a párválasztáshoz, a házassághoz, és úgy gondolják, hogy valamilyen ok folytán talán elveszíthetik a mennyasszonyukat, vagy a vőlegényüket. Óriási dolog az emberi életben társra találni, tehát ezeknek a féltő álmoknak is megvan az emberi gyökerük, az emberi alapjuk. Elmondja például, az Énekek éneke, 5. fejezete, hogy a menyasszony lefekszik, várja a vőlegényt, de nem jön, elalszik, és ének idején kopogtatás hallatszik, hogy jön a vőlegény, és kéri, hogy menjenek egy kicsit sétálni a városban, de Szulamit, a menyasszony kiüzen, hogy ő már fáradt, lefeküdt, ő már aludni szeretne. Eltávozik a vőlegény, és talán megsértődött, talán megbántódott, hogy a szerelmese nem jön ki vele sétálni. Felrezzen erre a menyasszony, is nem tud elaludni, és kinyitná az ajtót, látja, hogy senki nincs ott, bejárja a várost, eszelősen keresi a vőlegényét, jaj, elveszítettem, már éjszaka az őrizők is látják, hogy itt egy lány bolyong, talán fegyelmezik is, meg is verik, leveszik róla a felöltőjét, elhagyja, alig tud visszatérni a házába. Szerencsére, amit elmondtam, nem valóság, álom. Ezt álmodja a szerelmes, aki valamilyen összezördülés, valamilyen félreértés folytán úgy gondolja, hogy elveszítheti a szerelmét. Bibliában van azonban egy harmadik álomtípus is, a hétköznapi álom, a féltő álom után, hadd emlékezzem meg az intő álmokról. Intő álmoknak nevezi a Biblia azokat a rövid álmokat, amelyeket éppen az elalvás kezdetén él át az ember, tehát nem az elalvás, nem az alvás közben vagy a végén, hanem közvetlenül azután, hogy tudományosan szólva a béta állapotból, a gondolkodó állapotból átmegy az ember fokozatosan az alfa állapotba. Ne gondoljon itt senki se a modern New Age különböző technikáira, ez mindannyiunkkal megtörténik, ezt nem kell kiprovokálni, amikor este egy kicsit elszenderülünk, kioldódnak a feszültségek belőlünk, akkor különleges intésekre lehetünk, különleges intéseknek lehetünk szemtanúi, amelyek álom, rövid álom formájában köszöntenek ránk. Hadd olvassam fel Jób könyve 33. fejezet 14. versétől, mit ír a Biblia erről az intő álomról. Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyasházukban szenderegnek, akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésükkel, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől. Visszatartja lelkét a romlástól, és életét, hogy azt fegyvert ne járja át. Fájdalommal is bünteti az ő ágyasházában, és csontjainak szüntelen való háborgásával. Úgy, hogy az ő ínye undorodik az ételtől, és lelke az ő kedves ételétől. Húsa szemlátomást aszik le róla, csontjai, amelyeket látni nem lehetett, kiülnek, és lelke közelget a sírhoz, és élete a halál angyalaihoz. Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét, és az Isten könyörül rajta, és azt mondja, szabadíts meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. Akkor teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait. Imádkozik Istenhez, és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek visszaadja az ő igazságát. Az emberek előtt énekel és mondja, vétkeztem, és az igazat elferdítettem, de nem e szerint fizetett meg nékem. Megváltotta lelkemet a sírba szállástól, és egész valóm a világosságot nézi. Íme mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel, hogy megmentse lelkét a sírtól, hogy világoljon az élet világosságával. Kedves nézőink, ezek az intő álmok. Akkor lefekszünk, kezdünk elaludni, és eszünkbe jutnak dolgok, hogy ezt másképp kellett volna csinálni. Hogy ezt nem ilyen erőszakosan, nem ilyen durván kellett volna tenni aznap vagy ezelőtti napokban. Az Isten szeretné meginteni az embert, szeretné visszatartani a férfi lelkét a durvaságtól, a felháborodástól. Az Isten így kétszer vagy háromszor az életben minden emberrel valahogy mélyen-mélyen közli azt, hogy másképp is lehet élni, másképp kell élni, hogy az ember boldogan élhessen, és elnyerhesse a jogot az örök életre. Tehát ezek az intő álmok már Istentől jövő figyelmeztetések, rövid Istentől jövő figyelmeztetések. Ha ezekre nem hallgat az ember, akkor már mire hallgat az ember? Betegségekre, halál közeli tapasztalatokra, nyomorúságokra. Az Isten mindenképpen meg akarja váltani az embert, mindenképpen fel akarja emelni az embert, mindenképpen meg akarja nemesíteni az embert, hogy az embernek joga lehessen majd az élet fájához, és bemehessen abba a hazába, amelyet Jézus a saját életével készített néki, saját áldozatával készített néki. Szól az Isten kétszer vagy háromszor, csak nem ügyelnek rá. Nagyon sokszor megesnek ezek az intő álmok, de az emberek nem foglalkoznak velük. Az emberek nem tulajdonítanak nagy jelentőséget annak a csöndes, szelíd hangnak, ami az emberi lélekben föltámad, és az ember figyelmezteti arra, hogy másképp viselkedjen, másképp éljen. Ez az álmoknak a harmadik csoportja. De a Biblia még egy negyedik csoportot is ismer, a hétköznapi álmok, a féltő álmok, az intő álmok után a profétikus álmok csoportját. Világosan mondja a Szentírás, hogy a profétikus álom az egy külön álomfajta. Abban nem részesül mindenki, és nem föltétlenül kell, hogy részesüljön mindenki. Persze a megnevezés, hogy profétikus álom nem arra utal, hogy csak proféták részesülnek belőle, hiszen Mózes első könyvében, József történetében 8 álom is helyet foglal. És a 8 álom közül azért a főpohárnok álma, a fősütőmester álma, fáraó 2 álma, ezek egyáltalán nem proféták gondolataiban, értelmében jelentkező álmok voltak. Vagy Bírák könyve 7. fejezetében ott láthatjuk Gedeon egyik szolgájának az álmát, amit meg is magyaráz egy másik katona, és Gedeon ebből ért, és ebből látja, hogy hogy kell majd a midianitákon győzelmet aratnia. Vagy Dániel könyve 2. fejezetében, amit már tekintettünk, néhány héttel ezelőtt végig tekintettük Dániel könyve 2. fejezetének az álmát. Ott is Nabukodonozor, tehát egy pogány király álmáról van szó. A profétikus álmokban részesülhetnek nem proféták is, de közös bennük az, hogy csak proféták adhatják meg a jelentést, mint Nabukodonozor elé is Dánielt hívják, és Dániel mondja meg az álomnak, a profétikus álomnak a jelentését. A profétikus álomról Mózes 4. könyve 12. fejezet 6. versében olvashatunk, amelyben Isten bejelenti, hogy aki az ő szolgája, annak álomban, látomásban kíván szólni, üzenetet adni. A Biblia szerint Isten 3 csatornán adja üzenetét az embernek. Mind a 3 csatorna, hogy úgy mondjam, a központi idegrendszeren átvezet. Tehát az embernek a legfontosabb része az agya, az értelme. Isten ezt soha nem kerüli ki, tehát Isten misztikus átéléseket nem ad, Isten érzékekkel, ösztönökkel nem küzd, nem folytat küzdelmet, vagy nem azokra hat. Isten a központi idegrendszeren keresztül közli az akaratát, vagy álomban, ez a Bibliának talán 1%-a, vagy látomásban, ez a Bibliának már 8-9%-a, és legfőképp több mint 90%-ban gondolatihletésben. A profétikus álmok ezt a kis 1%-ot foglalják le, jelentőségük azonban hatalmas, hiszen Dániel könyve 2. és 7. fejezete is ilyen profétikus álom, és egyben a 10 vázat proféciának a kezdete, ez az első és második vázat profécia, Nabukodonozor álma és Dániel álma, amelyre a következő előadásban fogok rátérni. Ezek az álmok rendkívül szemléletesek, az álom nyugalmi helyzetében maradandó benyomást közölnek, megmaradnak az ember tudatában, nem olyanok, mint a hétköznapi álmok, hogy jobb őket elfelejteni, ezek megmaradnak. Dániel is feljegyezte ezt az álmot, tehát tudta, hogy ez Istentől jövő profétikus álom, rendkívül egyszerű volt, nagyon jelentőségteljes, és azért rendkívül megrendítő is volt ez az álom. Nagy tengert látott a proféta, hogy a tenger jelképét Jelenések könyve 17. fejezetében azonosítva találjuk, a tenger mindig a népek, a nemzetek, a sokasságoknak a jelképe a Bibliában. Innen van Petőfi híres versének kezdete, föltámadott a tenger, a népek tengere. Petőfi egyébként nagyon jól ismerte Dániel könyvét, az Ítélet című verse erről a könyvről is szól, és pápai református diák korában bizonyára elmélyedt ezekben a proféciákban, egyébként talán később is, olvasmányként is, előtte Kazinczy Ferenc is olvasókönyvet írt református diákok számára a Bibliának híresebb történeteiből. Tehát a dánieli álomban a tenger a népeket, a sokaságukat jelenti, a vihar, amely ráfúj a tengerre, a népek egymás elleni szakadatlan küzdelmét, ami végigkíséri az egész emberi történelmünket, hatalmas nagy tajtékokat látott maga előtt, hatalmas viharzó tenger, és ebből a viharzó tengerből, hogy úgy mondjam, az egyik állat a másikat legyőzve és a víz alá nyomva kijön 4 hatalmas állat, az oroszlán, a medve, a párduc és a fenevad. Ez Dániel proféta álma, amelyet a következő előadáson aztán már valóban nagyon szeretnék közelhozni önökhöz, amelyet szeretnék majd magyarázni, a jelképeket azonosítani, hogy lássuk, hogy a Biblia milyen egyszerű történelemleckét ad az egész viharzó, hatalomért acsarkodó, világhatalomra törő emberi történelemről, az egyes országok, az egyes népek felülkerekedési vágyáról. Most azonban, igen, még van egy álomtípusunk, és erről is meg kell emlékeznem. És ez az álomtípus a hamis próféták álmai. Nevezhetném így is a vágyálmok, az üres álmok, a hamis álmok. Hiszen a hétköznapi életben is megvan ez az álomtípus. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő megálmodja az életét, ő valami nagyon kívánatos véget akar maga előtt látni, és ezek a vágyálmok, amelyekről Mózes 5. könyve 13. fejezete beszél, és Jeremiás könyve 23. fejezete beszél, kérem önöket, olvassák el ezeket a fejezeteket, üres álmokat mondanak embereknek. Ha még egy ember teszi ezt, elviselhető, esetleg sajnáljuk, de amikor hamis proféták sokasága lép fel, és nyugtatgatják az embereket, hogy jobb jövő lesz, hogy megoldódnak a problémák, álmodjunk nagyokat, és álmodjunk szépeket, és maradjatok ilyenek, amilyenek vagytok, és így is céljához vezet az életetek. Nem kell megváltozni, nem kell megjobbulni, nem kell megtérni. Csak bizonyos dolgokat politikától, vallástól, egyházattól el kell fogadni. Jeremiás könyve 23. fejezete azt mondja, az álomlátó beszéljen álmot, de aki az én prófétám, mondja az Isten, az beszélje az én igémet igazán. Mert mi köze a pejvának a búzával, vagy nem olyan az én igém, mint a sziklazúzó pöröly. A hamis álmoktól óvakodni azonban csak akkor lehet, a hamis proféták üres beszédeitől megóvni magunkat azonban csak akkor lehet, ha megismerjük a profétikus álmokat. A következő előadáson most már erre kerül sor. Azért ezt mondja a seregek ura a proféták felől. Íme én űrmöt adok enniük, és mérget adok inniuk, mert a jeruzsálemi prófétáktól ment ki az istentelenség minden földre. Ezt mondja a seregek ura, ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, akik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket, az ő szívüknek látását szólják, nem az Úr szájából valót. Nem küldöttem-e prófétákat, de ők futottak, nem szólottam nékik, mégis prófétáltak. Ha tanácsomban állottak volna, akkor az én igéimet hirdették volna az én népemnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz utaikról, és az ő cselekedetüknek gonoszságától. Hallottam, amit a próféták mondanak, akik hazugságot prófétálnak az én nevemben mondván, álmot láttam, álmot láttam. Meddig lesz ez a hazugságot prófétáló próféták szívében, akik az ő szívük csalárdságát prófétálják, akik el akarják az én népemmel felejtetni az én nevemet, az ő álmaikkal, amelyeket egymásnak beszélnek, miképpen az ő atyáik elfeledkeztek az én nevemről a Baálért. A próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a pojvának a búzával? Azt mondja az Úr. Nem olyané az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. Azért íme én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik az én beszédeimet ellopják egyik a másikától. Íme én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik felemelik nyelvüket, és azt mondják, az Úr mondja. Íme én a prófétákra támadok, akik hazug álmokat prófétálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságaikkal és hízelkedéseikkel, holott én nem küldtem őket, sem nem parancsoltam nékik, és használni sem használnak-e népnek, azt mondja az Úr.